Jó reggelt kívánok, erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket, a kedves gyülekezetet Advent második vasárnapján. A hét igéjét hadd olvassam fel, ezzel is köszöntve a gyülekezeti tagokat. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 28. vers a hét igéje, mely így hangzik. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. A hirdetéseket hadd olvassam fel. December 10-én, tehát holnap 19 órai kezdettel presbiteri ülést tartunk a Nyíregyházi Lelkészi Hivatal gyülekezeti termében. Szeretettel hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket. December 10-től 13-áig, tehát hétfőtől csütörtökig, 17 óra 30-kor adventi sorozatot tartunk Rozsrét szőlőn, az evangélikus gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Az evangélikus általános iskola adventi készülődésre hívja a gyermekeket december 15-én szombaton 10 órakor. A Kereszt kérdések című 13 részből álló sorozat 11. alkalmát december 12-én, tehát most szerdán, 17 óra 30-kor tartjuk a gyülekezeti teremben, témája a tévtanítások. December 13-án az óvoda költöztetése lesz az új épületbe, reggel 7 órától 17 óráig. Kérjük a kedves testvéreket, akik ebben tudnak segíteni, jelezzék a vezető óvónőnek. Karácsonyi jótékonysági koncertre várjuk a testvéreket december 15-én szombaton 17 órakor a gyülekezeti teremben. Ezen az alkalmon feleségemmel együtt fogunk egy karácsonyi koncertet tartani, illetve mások is fognak majd szolgálni. Egy ilyen teaház jelleggel, ami volt korábban is a gyülekezetben, egy ilyen teaház kereteken belül. Várjuk a szeretett testvéreket, és itt egy koncertet hallhatunk majd. Ennek a koncertnek a bevétele a Mandabokori Imaház építését szolgálja. December 16-án vasárnap a Nagy Templomban dr. Fabinyi Tamás püspök hirdeti az igét. Az istentiszteletet követően püspök úr fogja felszentelni az evangélikus óvoda új épületét és a Luther tér 12 szám alatt felújított parókiát. Az evangélikus általános iskola várja a 2013-14 tanévre az első osztályosok jelentkezését az angol-magyar két tanítási nyelvű és az általános tantervű matematika tehetséggondozó osztályokba. Gyülekezetünk énekkara ma este 5 órakor kezdődő istentisztelet után tartja a próbát a gyülekezeti teremben. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kijáratnál, ezt ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el, és üdvözítsd népedet. Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltasd orcádodat, hogy üdvözüljünk. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas, bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk lélekben és igazságban. Urunk, ébreszt fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő általa, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 25-től a 36. versig a következőképpen. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek talástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is Jézus. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk zsidókhoz írott levél 10. fejezetében, a 35. verstől a következőképpen. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A zsidókhoz írott levél rendkívül gazdag, és ennek egy apró szeletét hallhattuk az imént felolvasott részben. Mielőtt azonban kibontanánk ezen igei csomagot, üzenetet, melyet elkészített számunkra Isten, nézzük meg, hogy mit tudunk pontosan is erről a levélről. Ahhoz, hogy megértsük a szöveget, jó azt tudni, jó azt látni, hogy ki írta, milyen céllal, kik a megszólítottak. Ebből kiderül, hogy milyen helyzetben voltak a címzettek, milyen nehézségekkel küzdöttek, mi volt az akkori időszak kísértései, próbatétele. Ki írta a zsidókhoz írott levelet? Hát, amit fontos mindenek előtt leszögeznünk, hogy nem tudjuk pontosan. Sokáig azt gondolták, hogy Pál apostol írta, hiszen az ő 13 levele után következik a Szentírásban, ez azonban nyilván még semmit sem bizonyít. Egészen más a stílusa, más a szókincse, mint Pál apostol leveleinek, szinte biztos, hogy nem ő írta. Luther Márton úgy vélte, hogy esetleg Apollós, a munkatársa, Pál apostol munkatársa lehetett a könyv szerzője, mert róla tudjuk a Bibliából, hogy rendkívül művelt ember volt, és a zsidókhoz írt levél nyelve rendkívül igényes, választékos. Nos, ez a levél a görög nyelv tekintetében rendkívül igényes és választékos. Lukács is szépen tudott görögül, hogyha valaki az eredetit olvassa, a Lukács evangéliumát, ott is lehet látni, hogy milyen igényes megfogalmazása van az írónak, Lukácsnak. Lehet, hogy ő írta. Nem tudjuk. Sok mindent nem tudni, sok minden feltételezésen alapul, ami viszont kétségtelen, ezt hiszem és vallom, és bízom benne, hogy nagyon sokan hiszik és vallják itt ebben a gyülekezetben is, hogy Isten szent lelke ihlette azt, aki leírta ezt a levelet, mert beleillik a teljes szentírás egységébe, és nagyon fontos igazságokat olvashatunk belőle. Aztán a kérdés az, hogy kiknek írta a szerző. Mondhatnánk, hogy hát felesleges a kérdés, mert ott van a zsidókhoz írott levél. Azonban ez a fejléc csak később került a levél elejére, és ez a szó elő sem fordul az egész zsidókhoz írott levélben. Csak azért gondoltak erre, mert nagyon sok ószövetségi idézet van benne, és aki írta, az nyilván igen járatos volt az ószövetségi kultuszban is. A tartalmából visszakövetkeztetve viszont egészen egyértelmű, hogy egy olyan keresztény gyülekezetnek íródott, amelynek tagjai nagyon tudatosan, komolyan elindultak az Úr Jézusba vetett hit útján. Sokan hitre jutottak, megváltozott az életük, beintegrálódtak egy-egy gyülekezetbe, elindultak az Úr útján. Ezért a hitükért nagyon sokat szenvedtek, nagy áldozatokat hoztak, de most valami megrekedt. Álló vízé vált ennek a gyülekezetnek az élete. Nem volt meg bennük az a tűz, az az első szeretet, az Istenért való tűz, a vágy. Nem volt növekedés, nem növekedtek az ismeretben, sem a hitükben, sem pedig a misszióban. Ezt így nem írja nyilván a levél szerzője, de több helyen az embernek az jut eszébe, hogy senkinek semmi haszna abból, hogy ők vannak. Márpedig ez nem normális állapot. Egy Jézus Krisztust ismerő, benne hívő ember körül felzavarodnak a vizek. Aztán nagy nyugalomnak és békességnek kell támadnia. Ott életjelenségek vannak. Mert ahol élet van, ott pezsgés van, az életben dinamizmus, erő van, ott gyümölcs terem, itt a levél alapján semmi ilyen nincsen. Nagy pangás van, általános vegetálás. Végig, hogyha elolvassuk ezt a néhány fejezetet, végig azt láthatjuk, azt tűnik ki ebből a levélből, hogy valami probléma van azzal a gyülekezettel. Vegetál a gyülekezet, vegetál a gyülekezetnek a tagja. És ezért veti papírra a szerző mindazt, amit itt olvashatunk. És különösen a 39. vers az, amelyet nyomatékosítanék magam számára is, a gyülekezet számára is. Azt írja a szerző, mert mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy sokan meghátráltak a gyülekezetben. Sok olyan ember volt, akik bizonságot tettek, azok megrekedtek, azok megálltak. És azt láthatjuk, hogy valami komoly probléma van a gyülekezetben. Igen, kedves testvérek, általános vegetálás. De sajnos jellemző korunkra is. Sajnos jellemző a mi életünkre. És hadd valljam meg bűnbánatként, sajnos sokszor jellemző rám is. Elvégzem, kipipáltam, aztán megyek a következőhöz. Megyek a következő gyülekezeti taghoz, megyek a következő szolgálatba, és úgy megvan, úgy túljutottam rajta, és sajnos ki kell mondani, hogy valahogy megrekedtünk. Megrekedtünk is. Azért íródott a levél, hogy ebből kimozdítsa az embereket. És azért olvashattam föl ma, ezen a mai istentiszteleten is ezt a néhány verset, hogy rámutasson Isten, hogy talán mi is megrekedtünk. Talán mi is csak vegetálunk. Eljövünk, kipipáljuk, hazamegyünk, élünk tovább. Eljövünk, kipipáljuk, megyünk haza, élünk tovább. És ez rendszeres. És Isten igéje ki akar bennünket mozdítani. Erre viszont fontos odafigyelnünk, mert sajnos nagyon sok ilyen hívő ember van. És vannak ilyen keresztény gyülekezetek is, akik úgy el vannak a maguk hitével, valameddig eljutottak Jézus Krisztus útján, sok mindent tudnak a Bibliából, alapvetően jó emberek, nem ártanak senkinek, de nem is használnak. Jézus az ilyenek felett mindig kemény ítéletet mondott, nos ezért akarja ebből kizökkenteni őket. Ez tehát a levélírónak a célja, hogy felébressze őket az álmukból. Ahogy a Jelenések könyvében, a 7 gyülekezetnek írott levelekben is olvashatjuk, Jézusnak az a célja, hogy újra élet támadjon a hívő emberekben, a gyülekezetekben. Gondoljunk egy ószövetségi történetre, amikor Ezékielt látomásban elviszi Isten egy völgybe, ahol száraz csontok vannak. És Isten szembesíti Ezékielt azzal, hogy itt van Izrael. Itt vannak a zsidó emberek, egy völgyben száraz csontként halottak. Vagy Jézus a Jelenések könyvében azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébreszt fel és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Igen, drága testvérek, sajnos azt kell látnunk, hogy az egész hitéletünk az sajnos haldoklik. Az egész gyülekezetű életünk haldoklik. Az Istenbe vetett hitünk az haldoklik. Mert olyan jómódúak vagyunk, úgy mindenünk megvan, úgy minden rendben van velünk. A Szentírás mindig nagyon keményen fellépett a langyosság, a puhányság ellen. Gondoljunk Illés történetére, mikor megkérdezi a népet, 1 Királyok 18-ban olvashatjuk, hogy meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. Vagy Jézus, amikor azt mondja a Máté Evangélium a 6. fejezetében, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Vagy amikor Jézus megállapítja a laodíciai gyülekezetről, tudok a cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Milyen megdöbbentő, Jézus azt mondja, hogy bár csak hideg volnál, vagy bár csak forró. Jézus saját magának akar ellent mondani azzal, hogy bárcsak hideg volnál, mert a langymeleg ember, a langymeleg hívő a legrosszabb. A legtöbbet árt az egyházunknak, a legtöbbet árt a gyülekezeteinknek, a leglangyosabb lelkészek, a legrosszabbak, akik nem a radikális megtérést, újjászületést hirdetik, annál rosszabb nincsen. Miért? Mert langymeleg. Azok a gyülekezeti tagok, akik langyosak, akik nem veszik komolyan az életüket, a hitéletüket, az Istenbe vetett bizalmukat, a legrosszabbak, mert ide eljönnek, áhítatosan hallgatják az éneket, énekelnek, hallgatják az igét, hazamennek is, mintha mi sem történne, élnek tovább, ennél nincsen rosszabb. És erre mondja Jézus, hogy bárcsak hideg volnál. És igen, drága testvérek, a Szentírás mindig keményen fellép az ellen, hogyha valaki langymeleg. És a zsidókhoz írott levélben ugyanez a probléma, ilyen magukkal megelégedett, öntelt emberek ülnek a gyülekezetben, és azt mondják, minden rendben. És ezért olvashatjuk, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, akik az Úrban bíznak, akik komolyan veszik az Isten szavát. Olyan jó volt keresztelési beszélgetésen, talán nem veszik zokon a családok, hogyha ebből a beszélgetésből idézek, de olyan jó volt találkozni a családokkal, beszélgetni és rámutatni arra. Örülünk annak, hogy meg két egyből tudják, tudja a gyermek, hogy róla van szó. Csodálatos dolog, amikor két gyermeket meg fogunk keresztelni ezen az istentiszteleten. A Szent Keresztségben fognak részesülni Dórika és Enikő Anna, de ezzel még nem lesznek keresztjének. Keresztjének akkor lesznek, amikor az életükben megmutatkozik az, hogy ők Jézussal járnak. És ez fontos, drága testvérek. Ne áltassuk magunkat, hogy mi hívő emberek vagyunk. Akkor leszünk hívő emberek, ha komolyan veszük az Isten szavát. Ha nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, akik Jézus Krisztusba vetik az életüket, akik rámutattak arra, hogy Jézus a Golgotai kereszten éppen ezért halt meg. És ezért fontos. És a Szentírás mindig az elköteleződés, az odaszánás mellett van. Mindig ez tükröződik ki az igéből, ami nagyon hiányzik a magyarországi gyülekezeteinkből, gyülekezeti hívőkből, az evangélikus egyházból, az én életemből is. Drága testvérek, ki kell mondani, sokszor az én életemből is hiányzik. Hiányzik az odaszánás, az elköteleződés, mert könnyebb nem megtenni, mint megtenni. Mindig könnyebb valamit nem megtenni. Mert könnyebb mindig nem felvállalni Istent, mint felvállalni. Mert könnyebb sokszor Isten nélkül élni, mint Istennel. De az ige azt mondja, hogy ne a könnyebb utat válasszuk. Mert a könnyebb út nem biztos, hogy mindig célba vezet. Igen, kedves testvérek, hiányzik az elköteleződés az életünkből. El vagyunk, amíg nem bántanak bennünket, addig minden rendben, amíg odaadják a fizetésünket, addig minden rendben, amíg van egzisztencia, van élettér, van igény, addig nincsen semmi probléma, és ez így van a gyülekezeteinkkel, a presbitereinkkel, a lelkészeinkkel egyaránt. Ha van fizu, akkor nincsen mizu, mondhatnánk. Azonban Istennek sokkal nagyobb az igénye. Azt olvashatjuk Sámuel első könyvének 15. fejezetében, akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Az engedelmesség hiányzik az életünkből. Isten, amit mond, azt komolyan veszem. Nem felülírom, nem legyintek, hanem komolyan veszem, amit ő mond. Isten azt kívánja, hogy legyen látszata, haszna abból, hogy én őt követem, hogy benne hiszek és benne bízom. Hogy legyen látszata. A zsidókhoz írott levélben azt láthatjuk, hogy a hívők megfáradtak, meglankadtak. Ami valahol normális, hiszen ha az ember nincs közösségben Istennel, leveszi róla a tekintetét, kikerül a vonzásából, akkor meglankad. Ezért mondja Ézsajás a 40. fejezetben, azt olvashatjuk, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, míg a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Elfáradnak, megfáradnak az élet küzdelmeiben a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, azokban gyönyörködik Isten, akik engedelmeskednek, akik az ő tetszése szerint akarnak járni, aki bízalommal őhozzá járulnak, azokat ő megáldja, felhasználja, és áldássá lesz a környezete számára. Ezért bátorít bennünket az Isten szava, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjék. Drága nyíregyháziak, van-e haszna Istennek az én életemből, a mi életünkből, a mi hitéletünkből? Van-e haszna Istennek ebből a gyülekezetből? Áldást tudunk-e lenni az itt élők számára? Krisztushoz tudunk-e vezetni embereket? Tudunk-e bizonságot tenni arról a Jézusról, aki életét adta értünk? Tudtunk-e bizonságot tenni arról az Istenről, aki a saját fiát nem kímélte, hogy az ember bűneire megoldást találjon? Minden ember a maga érdekét nézéshez, hadd húzzam alá, minden ember a maga érdekét nézi. Minden ember elfogult a saját családjával szemben, a saját gyermekei iránt. Minden ember. De Isten nem volt elfogult, hanem annyira szerette az embert, hogy kész volt a saját fiát, Jézus Krisztust a halálba küldeni, hogy az embernek bűnbocsánata legyen. És ez a szeretet Istennek fájt a legjobban, hadd mondjam el, kedves testvérek, Istennek fájt a legjobban ez a szeretet. Az utóbbi időben a kislányomnak az a szokása, azt mondja nekem, apa, megmutassam neked, mennyire szeretlek? Hát mondom, kislányom, mutasd. És odajön, a nyakamba borul, és úgy szorít, hogy az már fáj. Annyira szorít, olyan erő van ebben a 4 éves gyermekben, hogy már fáj. És drága testvérek, akkor, amikor ezt a kislányomon keresztül amikor a kislányom ezt megtette, akkor értette meg, hogy Istennek is fájt ez a szeretet. Mert a szeretet az fáj. És Isten így szeretett, hogy belehalt ebbe a szeretetbe, belehalt ebbe a fájdalomba, indít-e bennünket arra, hogy felajánljuk az életünket, és azt mondjuk, hogy Uram, kezdj az életemmel azt, amit szeretnél. Oda tudjuk-e szánni az életünket, vagy még teljesen távol vagyunk, vagy még álló vizek vagyunk, amiből nincsen semmi haszna Istennek. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy van-e haszna Istennek az én életemből? Van-e valami haszna? Hasznos tudok-e lenni a környezetem számára? Ezért fontos, szeretett testvérek, hogy szánjuk oda az életünket, ahogy az ige fogalmaz, Római Levél 6. fejezetében. Ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái. Akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Isten ezért szeretné felkavarni az álló vizet, hogy ne legyünk elégedettek azzal, amink van, hanem járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, ahogy szintén a zsidókhoz írott levél 4. fejezetében olvashatunk erről. Ő szeretné felkavarni ennek a gyülekezetnek az életét is, hogy legyen engedelmesség Istennek, legyen odaszánás, legyen gyümölcse az Istennel való életnek. Mert kedves testvérek, abban a gyülekezetben, ahol nincsen gyümölcse az Istennel való életnek, az a gyülekezet el fog sorvadni. És ez így van itt is. Így van ezzel a gyülekezettel is. Ha nincsen az Istennel való kapcsolatomnak gyümölcse, akár itt ebben a gyülekezetben, akár a családomban, ott el fog sorvadni az a hit. Ezért mondja az ige, idézem még egyszer, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És Isten erre az életre hív. amikor Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor rámutat arra, hogy a hívő ember az életet nyert. És a hívő ember élete, Istennel való kapcsolata, az látható. Annak vannak jelei. Drága testvérek, hadd kérdezzem meg, tőlünk az ige. Van-e látható jele az én Istennel való kapcsolatomnak? Van-e áldása abból, hogy én vele járok, vele élek? Ha nincs, ma még lehet, ma még szabad, ma még lehet odaborulni, ma még lehet újat kezdeni, mert Isten mindenkivel újat akar kezdeni. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük ezt az igét, és köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy nem a meghátrálás emberei kell, hogy legyünk. Rámutatsz arra, ne legyünk elégedettek, ne üljünk be a hitnek a foteljébe, hanem legyen élet, legyen dinamizmus, legyen erő abban, hogy mi veled élünk. Legyenek látható jelei, legyen látszata annak, hogy mi szeretünk téged, hogy ragaszkodunk hozzád, hogy te megváltottál bennünket a bűnből, hogy te megszabadítottál a rabságból, a bűn rabságából. És Úrunk, kérünk azért, hogy így adj ébredést és munkád az újulást mindannyiunk életében. Köszönjük ezt az igét, kérünk, hogy rázd fel ebből a punyaságból a hívőket, rázd fel engem is, bennünket is, hogy valóban munkáljuk az ébredést, hogy oda tudjunk embereket szeretni hozzád, a kegyelem trónusához. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. testvérek, egy éneket szeretnénk elénekelni Tóth Fannival. Arról szól az ének, hogy emlékezzél meg az Úr jóságáról. Drága Úrunk, hálát adunk ezért a mai alkalomért, az Isten tiszteletért, a közösségért, és azért, hogy ma is volt hozzánk szavad. Köszönjük, Urunk, az igét, mely az élet forrása. Köszönjük, hogy a hit hallásból van, és köszönjük, hogy a Te igéd utat mutat az ember bűneit illetően. Utat mutat, hogy hova tehetjük le, utat mutat, hogy az ember mit kezdjen a bűnnel, a bűn terhével, a bűntudattal, a lelkiismerettel, és utat mutat, hogy mindazok, akik bánják bűneiket, azoknak Te feloldozást adsz. Urunk, látod az életünket, látod, Urunk, életünk örömeit, fájdalmait, szomorúságait. Látod, hogy ki jött, ki hogyan jött el erre a mai alkalomra. kiben van a gyász fájdalma, szomorúság, betegség, fájdalom, aggódás, és kiben van öröm, hálaadás. Te látod az életünket, látod, hogy kinek mire van szüksége. És Urunk, így visszük eléd a gyászolókat, látod, Urunk, mi nagy fájdalom, akkor valakit elvesztünk. De köszönjük, hogy van nálad vigasztalás, van nálad reménység, mert te nem a halottak Istene vagy, hanem az élők Istene, és mindazok, akik benned hisznek, azok átmentek a halálból az életbe, mindazok, akik elfogadtak téged megváltunkul, azok ott lesznek, mert te helyet készítesz nekik. És Urunk, nem csak sírunk a sírókkal, együtt érzünk a gyászolókkal, hanem örülünk az örülőkkel akkor, amikor két gyermeket mutathattunk be neked, Urunk, add, hogy neked nevelhessék. Add, Urunk, hogy rád bízzák az életüket, és valóban egy olyan nemzedék, egy olyan generáció nőhessen fel, akik benned reménykednek. Urunk, könyörgünk különböző alkalmakért, programokért, döntésekért. Urunk, sok minden van a szívünkön. Visszük eléd népünket, nemzetünket, elöljáróinkat, vezetőinket, világi és egyházi elöljárókat. Könyörgünk bölcsességért és példamutatásért. Urunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek helyetekről fennállva az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.